Zsoltárok könyve 31-től a 40-ig. A 31. Zsoltár három részből áll, az első rész az első 9 vers, a második a 10-től a 19. versig, és a harmadik a 20-tól a Zsoltár végéig. A Zsoltár első része Dávid szempontjából a bizalom és a megpróbáltatás keveréke. A következő részben a bizalom felülkerekedik a megpróbáltatásokon, végül az utolsó rész az Úrban vetett bizalom diadala. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan! Fordíts felén füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! Dávid imádsága ez, amelyben kijelenti, hogy bizalmát az Úrban helyezte, és kéri Istent, hogy hallgassa meg és gyorsan mentse meg. Tetszik nekem ez, mert én is azt szoktam imádkozni, hogy Istenem, azonnal hallgass meg, és nem szeretem, amikor Isten azt válaszolja, hogy várj, vagy pedig amikor türelemre int. A tettek embere vagyok, és azt szeretném, ha Isten gyorsan dolgozna, amikor bajban vagyok. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelgess engem nevedért. Dávid gyakran sziklavárának nevezi Istent. Ezt akkor tudjuk igazán értékelni, amikor Izrael földjét bejártuk. Az izraeliek tréfásan azt mondják, hogy Isten két angyalt bízott meg azzal, hogy a sziklákat elosszák a föld felszínén. Az egyik körbejárta az egész földet, és szépen elosztotta, szétszórta a sziklákat és a köveket, a másik angyal nagyon fáradt volt, és az összes szikláját mind Izraelre dobta le. Izrael nagyon sziklás vidék, de a sziklák hihetetlenül erős védelmet nyújtottak abban az időben. Ha Istenről sziklaként beszél, az azt jelenti, hogy Isten egy pajzs, egy védelmi hely számunkra. A példabeszédekben pedig ezt olvashatjuk. Van négy kicsi nyálat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. A mormoták a nyúlakkal vannak rokonságban, de úgy néz ki, mintha túlsúlyos patkányok lennének. Elég védtelenek, de amikor bemennek a sziklaházaikba, akkor a farkasok semmiféleképpen nem tudnak hozzájuk férkőzni. Az okosságuk tehát abban rejlik, hogy ismerve saját gyengeségeiket, a sziklák között készítik el otthonukat. Nekünk is ismerni kell gyengeségeinket, és mi is a sziklavárban kell otthonra leálljunk. Az Úr az én sziklavárom, mert tudom, hogy gyenge vagyok. Tudom, hogy nem tudom megvédeni magam az ellenség támadásaitól, ismerem a sátán hatalmát, fondorlatosságát, és tudom, hogy én nem vagyok méltó ellenfele. Létfontosságú, hogy ismerjem a gyengeségeimet, hogy a házamat a kősziklában, Jézus Krisztusban készítsem el. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet. Jézus utolsó mondata a kereszten ez volt. Atyám, a kezedre bízom lelkemet. Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Újjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. A második rész következik, amelyekben a megpróbáltatást a bizalom győzi le. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, és elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Mert hallom sokak suttogását. Iszonyú baj van vele. Rólam tanácskoznak egymást közt, el akarják venni az életemet. De én bízom benned, Uram, vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcát szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazugalkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. a harmadik rész pedig a bizalom diadala. Milyen nagy a te jóságod, amelyet a téged félőknek tartogatsz? Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti hívei mind! Az álhatatosokat megtartja az Úr, de kamatosul megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Ez a bizalom diadala és biztatás mások számára, hisz Dávid megtapasztalta Isten erejét, és ezt megosztja másokkal, hogy biztassa őket Isten segítségének kérésére. A következő Zsoltárról azt gondolják, hogy Dávid ezt a Becsabéval történt vétke idején írta, miután Nátán próféta eljött hozzá, és erről a vétkéről beszélt vele. Ugyanakkor az 51. Zsoltár is ugyanehhez az eseményhez kapcsolódik. Dávidnak sok felesége volt, és mégis amikor egy napon a házának tetejéről végig tekintett Jeruzsálem városán, észrevett egy közeli háztetőn egy gyönyörű nőt, aki éppen fürdött, megkívánta őt, majd elküldte a szolgáit hozzá, hogy elhozzák őt Dávidhoz. Házasságtörést követett el vele, és közben a hölgynek a férje Dávid seregében harcolt Joáb vezetésével. Néhány hét múlva Dávid üzenetet kapott a nőtől, hogy teherbe esett. Dávid elrendelte, hogy a férjét küldjék haza a harcból, és egy rövid beszélgetés után azt gondolta, hogy majd haza fog menni a feleségéhez, és vele tölti az éjszakát. És így később, amikor a feleség azt mondja a férjének, hogy terhes, akkor a férfinek nem fog feltűnni a dolog. A dolgok nem úgy alakultak, mert a férj nem ment haza, hanem a palota udvarában töltötte az éjszakát Dávid szolgálóival. Reggel Dávid megtudta ezt, és megkérdezte tőle, hogy miért nem ment haza. A válasz az volt, hogy minden bajtársam a harcban van, és nem lenne helyes, hogy a feleségemmel szórakozzak, amikor ők még mindig ott harcolnak. Dávid estére leitatta, mert azt gondolta, hogy majd hazatántorog, és nem fog semmire emlékezni. De ő ismét a palota udvarában töltötte az éjszakát. Dávid tragikus módon oldotta meg a dilemmát, mert azt üzente Joábnak, a hadsereg parancsnokának, hogy helyezze ezt a fickót a harc leghevesebb részébe, majd vonja vissza a többi seregeket mellőle, hogy így veszítse el az életét. A terv működött, Uriás meghalt, és Dávid feleségül vette Becsabét. A megszületett gyerek nagyon beteg lett, Dávid imádkozott, de a gyerek meghalt. Aztán Nátán azt mondta Dávidnak. Dávid, van a királyságodban egy nagyon gazdag ember, sok szolgálóval, sok nyájjal. Mellette lakott egy szegény ember, akinek csak egy báránya volt, és ez olyan volt számára, mint egy gyermek. Együtt ettek, együtt aludtak. A gazdag ember meghívta a barátait vacsorára, és megparancsolta a szolgáknak, hogy menjenek és erővel vegyék el szomszédja egyetlen bárányát, öljék meg, hogy azt adhassa a vendégeinek vacsorára. Dávid mérhetetlenül dühös lett, és azt mondta a prófétának. Azt az embert halálra kell ítélni. Nátán pedig azt mondta, Dávid, az az ember te magad vagy. Dávid erre bocsánatért esedezett Istenhez, és megtért bűneiből. Cselekedetei szörnyűek voltak, az írás egyáltalán nem akar kibúvót szolgáltatni Dávid cselekedeteire. Ugyanakkor Dávid megtérése is egyértelműen kiolvasható belőle. Ez a Zsoltár tehát abból az időből való, amikor Dávid emiatt a bűn miatt lelkiismeret furdalását próbálja rejtegetni, cipelni és eltemetni. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Milyen boldog az a pillanat, amikor megbizonyosodok arról, hogy a vétkem megbocsátatott. De különbség van a vétek és a bűn között. A vétek nem mindig egy akaratlagos cselekvés következménye. A vétek szó eredetileg azt jelenti, hogy eltéveszteni a célt. Isten azt mondta, hogy itt a cél, találj bele. Rendben mondom és megcélzom, de elvétem. De lehet, hogy nem akaratból vétettem el, hanem csak azért, mert gyenge lövő vagyok. Ettől ez még vétek annak ellenére, hogy nem akarattal tévedtem, hanem csak a gyengeségem következtében. Ezért mondja azt a Biblia, hogy mindenki vétkezett. A Biblia vétkesnek szólít, lehet, hogy ez nem tetszik neked, de ez azért van, mert eltévesztetted a célt, amely a tökéletesség. Hiszen Isten tökéletessé akar tenni. Én is gyakran eltévesztettem a célt, nem mindig akaratlagosan, mert szeretnék jobb lenni, mint amilyen most vagyok, de nem vagyok olyan jó, amilyen szeretnék lenni. Tehát eltévesztettem a célt. A bűn az már más kategória, mert ez egy akaratlagos céltévesztést jelent. Szándékosan vagyok engedetlen. Például Isten azt mondja, hogy csak itt van ez a vonal, nem akarom, hogy átlépd ezt. Én aztán elmerülök a munkámban, nem figyelek, és egyszer csak a vonal másik oldalán vagyok. Erre Isten azt mondja, hé, nem mondtam már, hogy ne lépd át a vonalat? Ó, bocsánat, Uram, teljesen megfeledkeztem róla, nem akartam. Ez még nem bűn, csak vétek. De ha Isten azt mondja, hogy csak ne lépd át a vonalat, én meg azt válaszolom, hogy na, és mit tudsz csinálni, mert már át is léptem. Nos, ez egy akaratlagos, szándékos bűn. Gyakran a vétkek bűnbe torkolnak. Ártatlanul kezdem el, de aztán ahelyett, hogy megbánnám és visszafordulnék, inkább takargatni, rejtegetni akarom, és ez elkezd növekedni, amíg egyszer csak már bűnné válik. De mindkét esetben milyen boldog vagyok, amikor minden megbocsátatik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Dávid minden lehetséges álnoksággal el akarta takarni bűnét, mégis azt mondja, hogy milyen boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét. Én azt hiszem, hogy sokan a télapó miatt téves képet kaptak Istenről. Sokan azt tartják, hogy Isten egy megdicsőült télapó. Bármit is akarok, csak el kell mondjam Istennek, és ő mindent megad, amit akarok, hiszen mivel télapó, csak arra vár, hogy teljesítse a kívánságomat. Tudjuk, hogy a télapó virgácsot hoz a rossz gyerekeknek, mert felírja a rosszasságaikat, és megfizet nekik. Dávid itt egy olyan emberről beszél, akinek Isten nem rója fel a saját vétkét. Ki az, akiről az Isten nem vezet fekete listát, és nem rója fel a vétkeit? Pál ezt mondja a római levélben, hogy ez az ember az, aki Jézus Krisztusban van. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. És milyen boldog az életem Krisztusban? Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Isten nem tartja számon a bukásaimat, így boldog ember vagyok. Nem csak, hogy megbocsátotta a vétkeimet és eltörölte bűneimet, de nem is tartja számon mindezeket. Dávid most arról ír, hogy hogyan érezte magát, amikor takargatni akarta a bűnét. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Lehet, hogy megpróbálod takargatni a bűneidet és elfeledni a bűntudatodat, de ez előbb-utóbb felszínre fog kerülni. A bűntudattal együtt tudatalat kifejlődik a büntetés óhaja is. Ha nem kapom meg a büntetést, amely megszabadíthat bűntudatomtól, akkor furcsa dolgokat kezdek csinálni, amelyeken keresztül azt várom, hogy megkapjam a büntetésemet. Gyerekként ez könnyen ment nekem, mert apám igen hatékonyan szabadított meg a bűntudatomtól az öreg barackfa ágainak segítségével. Pszichológiai egyensúlyom mindig rendben volt. De most már idősebb vagyok. Nincs senki, aki betessékelne az egyik szobába, és kezébe venni a pszichológiát. Ezért aztán furcsa, neurotikus dolgokat kell tegyek, hogy az emberek megbüntessenek engem. Amikor megpróbálod elfedni a bűnödet, akkor belülről mindig emészted magad, és a csontjaid megöregednek, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. A következő sor új irányt ad a Zsoltárnak. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. A Biblia azt mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. A héber nyelvben ez egy azonnali folyamatot jelöl, vagyis abban a pillanatban, hogy a szívemben azt gondoltam, hogy meg fogom vallani a bűneimet, de még ki sem mondtam, már abban a pillanatban megbocsátott nekem Isten. Isten csak a szíved hozzáállásának változását nézi. Abban a pillanatban, hogy elhatároztad, hogy megvallod a bűnödet, Isten kegyelme elárasztja a szívedet. Miért kell terhet hordozzunk? Miért kell hordozzuk a bűntudatot, amikor Isten azonnal kész arra, hogy megbocsásson és megtisztítson minden bűntől? Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Mindnyájan Istent kell keressük, mert ő szerető, kegyelmes és megtartó ereje van. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. A 8. versben megváltozik a hangnem, és Isten válaszol a Zsoltár írójának. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összfér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Isten azt mondja, hogy ne légy olyan csökönyös, mint egy összfér, akit zablával kell irányítani, amely a fájdalmat okozva készteti őt engedelmességre. Ne kelljen ilyen kemény módszereket bevessek a te irányításodra, mert a szememmel szeretnélek irányítani. Mi magunk nehezítjük meg saját dolgunkat, amikor lázadunk Isten ellen, és nem hallgatunk rá, és érzéketlenek vagyunk. Ekkor ő bekeményít, de nem élvezi a fájdalmas folyamatokat. Ő nem akart bánát küldeni Jónás után, de ez volt az egyetlen mód arra, hogy felkeltse a figyelmét. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok, mint ti igaz szívűek. Amikor magatoknak olvassátok a zsoltárokat, akkor érdekes tapasztalat lehet megfogadni a benne levő bátorításokat. Amikor azt mondja, hogy újjongjatok, hát újjongjatok. Ha azt mondja, hogy vigadjatok, akkor vigadjatok. Ha azt írja, hogy örömkiáltást hallassatok, akkor próbáljátok meg. A 33. zsoltár. Vigadjatok az Úrban, ti igazak. Az igaz emberhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, 10 húrú lanttal zengjetek neki. Dávid nagy zenész volt, és ezeket zenével együtt írta meg. És sok hangszer feltalálója is volt, és voltak húros hangszerek is ezek között. Nagyon jól hárfázott, és Izrael gyönyörű zsoltárosának nevezték. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek, mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igazi ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Ha körbenéztek, láthatjátok Isten jóságát, amelyet olyan sokféleképpen bocsájtott rendelkezésünkre. Itt most Isten igéjének erejéről kezd beszélni. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolt el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállt. Gyakran szoktam esténként sétálni az erdőben az Úrral. A tejutat nézegetve eszembe szokott jutni ez a vers, és az, hogy mindezt az Isten a szavaival teremtette, amikor azt mondta. Legyen világosság, és lett világosság. Aztán ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton. Arra gondoltam, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának. Amikor feltekintesz az égboltra, rácsodálkozol Istenre, rácsodálkozol erre a páratlan nagyságú erőre. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Milyen boldog lesz az a nemzet, amely tiszteli és szolgálja Istent, és őt helyezi élete középpontjába, és nem az anyagi jólétet isteníti. Ha megnézzük azokat a nemzeteket, amelyek Istent helyezték a nemzet szívébe, láthatjuk, hogy ezek áldott nemzetekké váltak. Az Amerikát megalapító űrszatyák megtették ezt annak idején. A Fény és a Dicsőség című könyv bemutatja Amerika alapításának azt a vetületét, amely kimaradt a történelem könyvekből. Hogyan írták rá a pénzérmékre, hogy Istenbe bízunk, hogyan került be a fogadalomtételbe az egy nemzet Isten vezetése alatt kifejezés, és ehhez hasonlóak. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Ez a nép ti vagytok. Bár csak tudnátok, hogy milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Isten figyel téged, és ez nagy biztonságot adhat, de ugyanakkor félelemmel is eltölthet, ha nem a megfelelő dolgot cselekszed. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki a lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. 34. Zsoltárt Dávid akkor írta, amikor megváltoztatta viselkedését Ákis király előtt. Amikor Dávid Saul elől a filiszteusok földjére menekült, akkor Ákis filiszteus király elé vitték. Dávid elgondolta, hogy itt vagyok a filiszteusok előtt, akik gyűlölnek engem, mert megöltem Góliátot, és az izraelieket győzelemre vittem számtalan filiszteusok elleni harcban, és mi van, ha a király egyszerűen csak megöl engem? Ezért aztán elkezdett őrültként viselkedni. Folyt a nyála a szakállára, elkezdte kaparni a falat. Ákis azt mondta a körülötte állóknak. Minek hoztátok elém ezt az őrültet? Dobjátok ki innen! Így Dávid megmenekült tőle, és akkor írta meg ezt a zsoltárt. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri a szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Dávid itt rámutat arra, hogy ez az őrültnek tettetés a félelem következménye volt. A példabeszédekben azt olvashatjuk, hogy az emberektől való rettegés csapdába ejt. Itt Dávidnak Ákistól való félelme idiótát csinált belőle, és az emberektől való rettegés minket is nagyon lekicsinyíthet. Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. A Biblia azt mondja, hogy megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. A zsidókhoz írt levélből megtudhatjuk az angyalokról, hogy ők szolgáló lelkek, akiket a megváltás örököseinek szolgálatára küldtek. Ezért gondoljuk azt, hogy mindnyájunknak van egy őrangyala, aki vigyáz ránk. Szeretnék majd néhány szót váltani az angyalommal, ha a mennyországba jutok. Szeretném megtudni, hogy hol volt néhányszor, amikor szükségem lett volna rá. Ugyanakkor viszont szeretném megköszönni azt is, hogy olyan sokszor isteni beavatkozással mentett meg. Isten keze volt az egyetlen, amely azokból a helyzetekből ki tudott menteni. Fogalmam sincs, hogy hogyan menekültem meg, de az Úr angyala ott volt. Nagyon érdekes tapasztalatom volt az Úr angyalommal évekkel ezelőtt, amikor még gimnáziumba jártam. Tudom, hogy az Úr angyala volt velem, és megvédett abban az elképesztő helyzetben, és én nagyon hálás vagyok Isten védő kezéért. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Mindezt meg kell tapasztaljátok. Hiába mondom nektek reggeltől estig, hogy milyen jó Isten, de mindezt saját magatoknak kell megtapasztaljátok. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Ézsaiás 59. fejezetében ezt olvashatjuk. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől. De az igazak kiáltását meghallja. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Az Úr nem ígért senkinek nehézség nélküli életet, hiszen sokba éri az igazat, de az Úr kimenti őt valamennyiből. A gonoszoknak is sok baja van, de itt meg kell álljunk. Mindegy, hogy igaz vagy-e, vagy gonosz, nehézségeid úgy is lesznek az életben. A különbség csak annyi, hogy az igazat kimenti az Úr minden bajából. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Ez egy Jézus Krisztusra vonatkozó profécia. Amikor eldöntötték, hogy meggyorsítják a kereszten függő rabok halálát, engedélyt kértek, hogy eltörhessék a lábszárcsontjaikat. Ezért törték el a két kereszten függő rabló lábszárcsontját, de amikor a katona Jézus lábát akarta eltörni, akkor látta, hogy ő már meghalt. Hogy erről megbizonyosodjanak, a katona beleszúrta a dárdáját Jézus oldalába a szíve környékén, és innen vér és víz spriccelt elő, ami azt jelentette, hogy halálát a szívének megszakadása okozta. A csontjait nem törték el, és a profécia így beteljesedett. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Jézus egy áldozati bárány volt számunkra. Amikor keresztelő János bemutatta Jézus szolgálatának kezdetén, akkor ezt mondta. Íme Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Péter azt mondta. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Az áldozati bárány hibátlan kellett legyen, tehát egyetlen törött csontja sem lehetett. Ez a profécia tehát Jézusban teljesedett be. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhödnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. A 35. Zsoltár. Dávidé. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre. Védj elő lándzsát, csatabárdot üldözőim ellen. Szólj így hozzám, én megsegítelek téged. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem. Ebben a zsoltárban Dávid ismét Isten ítéletét kéri az ellenségeire. Legyenek olyanok, mint a szél hordta polyva, az Úr angyala szórja szét őket. Legyen útjuk sötét és síkos, az Úr angyala üldözze őket. Mert ok nélkül vetették ki rám hálójukat, ok nélkül ástak vermet nekem. Érje őket váratlan veszedelem, fogja meg őket a háló, amelyet kivetettek, ők maguk essenek gödörbe. Én pedig újjongok az Úrnak, és örvendezek szabadításának. Minden porcikám ezt mondja. Ki volna hozzád fogható, Uram? Mert megmentetted a nyomorultat az erőszakostól, a nyomorultat és szegényt a fosztogatótól. Itt ismét egy Jézusra vonatkozó profécia következik. Hamis tanúk állnak elő, olyanról faggatnak, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért, életemre törnek. Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, bőjtel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam. Úgy jártam keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó, mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja. De mikor én meginoktam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek körülöttem, mint idegenek és ismeretlenek, szitkozódnak szünet nélkül. Elvetemülten gúnyolódnak, acsarkodnak ellenem. Uram, meddig nézed el ezt? Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól. Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek. Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, és összekacsinthassanak, akik ok nélkül gyűlölnek. Mert nem jó szándékkal beszélnek, csalárd dolgokat terveznek azok ellen, akik szelíden élnek a földön. Feltátották rám szájukat, hahotázva mondják rólam. Saját szemünkkel láttuk. Láttad mindezt, uram, ne hallgass, uram, ne légy távol tőlem. Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, Uram Isten. Ítélj meg igazságot szerint, Uram Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek. Ne mondhassák magukban, ez az, ezt akartuk. Ne mondhassák, végeztünk vele. Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak. Szégyen és gyalázat borítsa azokat, akik dőfösek velem szemben. Újjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják. Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgálja, javát akarja. Nyelvem hirdeti igazságodat, és dicséretedet minden nap. 36. Zsoltár, a karmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem, sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem? Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Tudjátok, hogy milyen lehet az Isten örömének patakából inni? Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bújdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni. Dávid ebben a Zsoltárban is gonosz ellenségeiről beszél az első négy versben, majd az ötödik verstől Istenhez fordul az ő szeretete, hűsége és igazsága felé. Milyen boldogok azok, akik mindezt megtapasztalhatják, mert bőségesen dúskálni fognak az élet forrásának vizében. A 37. egy nagyon érdekes Zsoltár, amely így kezdődik. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre. Majd a 7.-8. versben, ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja, tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Életünk igen gyakori ellenvonása a harag és az indulat. Milyen könnyen felindulunk, milyen könnyen aggodalmaskodunk. Mindezen érzéseket az itt leírt dolgok okozzák. A gonoszok, az alattomosak bővölködnek a gonoszságaik nyomán, és úgy néz ki, hogy a gonosz úrrá lesz a jó felett, ezért aztán felindulok, de pontosan ez az, ami miatt nem szabadna ezt megtennem. Isten uralkodik mindenek felett, tehát nem kell indulatos legyek a gonoszokra, és nem is kell irigykedjek az alattomosokra. Miért? Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. A gonoszok napjai meg vannak számlálva, ezért ne irigykedjetek rájuk, mert hamarosan végük lesz. Miért irigykednél olyan emberre, aki hamarosan elpusztul? Bízzál az Úrban, és tégy jót! Jobb, ha az Úrban bízol, mint az emberekben. Isten ismeri a helyzetedet és a határaidat, szeret téged és vigyáz rád, csak bízzál benne. Akkor az országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Gyönyörködtetek már valaha az Úrban? Ezt a dicséretek és hálaadások közepette tudjuk megtenni. Gyakran állok meg egy pillanatra, és végig gondolom azokat az áldásokat, amelyeket az Úr nekem adott. Amikor meglátom az ő jóságát, és végig tekintek az ő áldásain, mindez örömmel tölt el, és áldom őt, dicsérem őt. Istenem, milyen jó, hogy veled élhetek, milyen jó, hogy ismerhetlek, és hogy szolgálhatlak. Milyen jó, hogy a király gyermeke lehetek, milyen jó, hogy enyém lehet az örök élet reménye. Mégis túl kevés időt töltök ezzel, és mindnyájan sokkal többet kellene ezekre gondoljunk. Hagyd az Úrra utadat! Nagyon fontos dolog ez, amikor eljutsz az életedben arra a pontra, hogy elkötelezettje leszel az Úrnak. Nagyon fontos, hogy az útjainkat az ő kezébe adjuk. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra! Amikor eljutsz ide, akkor tud betölteni téged Isten békessége, és mondhatod, hogy bármi jön és bármi következik, mind a te kezedben van, Uram. A keresztény élet egyik legnagyobb ajándéka az, amikor az Úrban tudunk megnyugodni a nehézségek és megpróbáltatások közepette. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem látod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Jézus azt mondta a boldog mondások egyikében, hogy boldogok az alázatosak, mert ők öröklik a földet, és egy olyan földön fognak élni, amely teljes békességet fog élvezni. El tudjátok ezt képzelni? Nem hiszem, mert soha nem tapasztaltunk még eddig ilyet. Már az iskola udvaron is azt látom, hogy a kisgyerekek verekednek egymással, mintha már mindenki csak harcolna egymással ebben a világban. Milyen dicső világ lesz az, amikor mindenki békében fog élni Isten jóságának bőségében. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az Úr. Ismeri az Úr a fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Mózessel kapcsolatban ezt írja az ige. Inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Itt is azt olvashatjuk, hogy a bűnösök elpusztulnak, de az igazak öröksége örökké megmarad. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jól laknak az éhínség napjaiban is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az Úr ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az Úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Milyen jó, amikor az Úr kézen fog és örömmel felemel. Milyen jó is ez, hiszen az Úr jó útra visz, és ha elesek, akkor ő fog felemelni. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. Ha Isten gyermeke vagy, akkor sohasem kell majd kéregessél. Mindenkor könyörül és kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaznak a szája, és nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. de az Úr nem hagyja, hogy a kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján. Ő felmagasztal és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Itt bátorítások sorozatát olvashatjuk. Ne félj, ne irigykedj, ne légy haragos, és tagadd meg a haragot, valamint bízzál az Úrban, örvendezz az Úrban, járj az ő útjain, nyugodj meg ő benne, és végül várj az Úrra. Mindezek a tökéletes ember jellemvonásai. Láttam egy erőszakos bűnöst. Olyan volt, mint egy terebélyes zöldelőfa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé, kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. A 38. Zsoltár arról szól, hogy Dávid valamilyen bűnkövetkezményeként igen beteg lett. Dávid Zsoltára emlékeztetőül. Uram, ne fedj meg felindulásodban, ne ostorozz lángoló haragodban, mert nyílaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs épp helye testemen sújtó haragod miatt, nincs sértetlen csontom vétkem miatt. Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Megbűzhödtek, elgenyesedtek sebeim oktalanságom miatt. De nem tudjuk, hogy mi volt ez a betegség. Elcsüggettem, meggörnyedtem nagyon, úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs épp hely testemen. Kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, szemem világa nincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapásért rokonaim is elhúzódnak tőlem. Tört vetettek, akik életemre törnek, akik vesztemet akarják, arról beszélnek, hogyan ártsanak nekem, és csalárd terveken gondolkoznak minden nap. De én meg sem hallom, mintha süket volnék, olyan vagyok, mint egy néma, aki nem nyitja ki száját. Olyan vagyok, mint aki nem hall, és szájában nincs ellenvetés. Mert benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik, Uram Istenem. Bár csak ne nevetnének rajtam, ha lábam meginok, gondoltam, ne lennének dőfösek velem szemben. Hiszen már közel vagyok az eleséshez, szüntelenül gyötör a fájdalom. Bizony megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt. De ellenségeim életerősek, sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Rosszat fizetnek nekem a jóért, rám támadnak, pedig én jóra törekszem. Ne hagyj el engem, Uram Istenem, ne légy távol tőlem, siess segítségemre, Uram, szabadítom. Dávid igen rossz helyzetbe került a bűne miatt, és szörnyű betegség gyötri, ugyanakkor barátai is elhagyták, és az ellenségei az életére törnek. 39. Zsoltár. A karmesternek Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Jedutun akárcsak Ászáf, Dávid egyik zenésze volt. Ezt határoztam. Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótlan hallgattam, de ez nem volt jó, fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam. Tapasztaltátok már, hogy égtek belülről? Jobb, ha ilyenkor az ember nem beszél, de Dávid a megfelelő személyhez kezdett el beszélni. Nyelvemmel beszélni kezdtem. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Az élet rövid, jó, ha 70 évig élsz, de azon túl már nagyon nehéz az élet. Istenem, segíts, hogy rájöjjek, hogy mennyire mulandó vagyok. Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Az ember, a szegény ember, milyen tudatlan még abban is, amit a legjobban tud. Mi az, amit a legjobban ismersz? Mit tanultál? Mennyit lehet tudni azon a területen, amivel kapcsolatban diplomáztál? Mit tudsz ahhoz képest, hogy mit lehetne tudni azon a területen? Én a Biblia ismeretekben diplomáztam, és a Biblia az, amiről a legtöbbet tudok, a többi tantárhoz viszonyítva, de elmondhatom, hogy nagyon tudatlan vagyok a Bibliával kapcsolatban, ha összehasonlítjuk a tudásomat azzal, amit e tárgyban összesen tudni lehetne. Árnyékként jár el itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. Ments meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak. Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz. Nem panaszkodok a csapások miatt, mert tudom, hogy tőled származnak. Vedd le rólam csapásodat, elpusztulok sújtó kezed alatt. A bűn miatt büntetéssel fenyíted az embert, tönkreteszed szépségét, mint a moly. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember. Hallgass meg imádságomat, Uram, figyelj segélykiáltásomra. Könnyeim láttán ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad, zsellér, mint minden ősöm. Ne nézz rám haraggal, hadd viduljak föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. A 40. zsoltár a karmesternek Dávid zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Az előző zsoltár arról szólt, hogy ments meg, Uram, most pedig meghallotta kiáltásomat. Amikor visszatekintek az életemre, és látom azt a szörnyű nagy vermet, amelyből Isten kihúzott, akkor nagyon hálás vagyok neki. Rájövök, hogy süllyedtem lefelé, de ő sziklára helyezte a lábamat, és megalapozta életemet Krisztusban. Új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. A tegnap hazafelé vezettünk, és a visszapillantóban megláttam egy gyönyörű autót, amelyben egy férfi ült nagyon büszkén. Szóltam a feleségemnek, amikor elhaladt mellettünk. Figyelj, Kay, itt ez a fickó az Istenét vezeti az úton. Kay odanézett, majd hirtelen vissza rám, és azt mondta. Nem akarom megadni neki azt az örömöt, hogy megbámuljam, mert pont ezt akarja. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem. Isten elsősorban engedelmességet vár tőled, és nem áldozatokat. Amikor egy szolga 6 évnyi szolgálatot letöltött, akkor a törvény szerint el kellett engedni. A 7. év a szabadulás éve volt, minden szolgát el kellett engedni a szolgaságából, kivéve, ha egy szolga azt mondta az urának, hogy örömmel szolgáltam neked, boldog vagyok itt, nem akarok szabad lenni, hanem örökre a szolgád akarok maradni. Az ura ekkor vett egy szúrószerszámot, és a fülcimpáján keresztül odaszegezte az ajtófélfához. Ez egy fülyukasztási folyamat volt, és utána egy aranygyűrűt tettek a lyukba. Ha tehát egy fülébe aranygyűrűs szolgát láttak, akkor tudták, hogy ő saját választásából volt szolga. Isten azt mondta, hogy nem kérek áldozatokat, csak nyitott fület. Szeretném, ha egy szolgai élettel engedelmeskednie nekem. Az életedet akarom. Én tehát a saját választásom miatt vagyok az ő szolgája, és imádom az Urat szolgálni, nem akarok semmi más tenni, mert semmiféle más élet nem lenne jobb számomra. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Ez mind Jézusra vonatkozó profécia is. A zsidók levelében ezt olvashatjuk. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. A könyvtekercs az Új Testamentum Jézus Krisztusról íródott. Jézus azt mondta a farizeusoknak, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Amikor annak örülsz, hogy Isten törvény a szívedbe van írva, akkor tudod az ő akaratát örömmel cselekedni. Az ő akaratát nem keresztként cipelem, hanem ez a legizgalmasabb és legörömtelibb megtapasztalás az életemben. Nem is akarok semmi más csinálni, mert olyan dicső dolog ezt tenni. Ő olyan vágyakat keltett fel a szívemben, amelyek nyomán én örömmel cselekszem az ő akaratát. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vonn meg tőlem irgalmadat! Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen! Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg, Uram, siess segítségemre! Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj! Úgy járjatok az élet útján, hogy Isten örvendezzen bennetek. Imádkozom, hogy legyenek köztetek olyanok, akik azt mondják, hogy Istenem, szeretlek, téged szeretnélek szolgálni, megelégszem veled, és nem akarok semmiféle más életet élni. Nyisd ki a fülemet, Uram, elfogadom Jézus Krisztus rabszolgájának jelét. Kívánom, hogy ismerjétek meg az Úr szolgálatának örömeit és áldásait. Én egyetlen napig sem szeretnék az Úr ereje, irányítása és segítsége nélkül élni. Arra bátorítalak, hogy nyissátok meg előtte a szíveteket és az életeteket, mert ő segíteni akar nektek, és elvezet majd az ő igazságának ösvényére.